Szeretettel a gyülekezetet jelenlévő kedves testvéreket, áldás legyen alkalmunkon, közösségünkön, ige hallgatásunkon, az Istennel való találkozásunkon. Az ige pedig, amit fel fogok olvasni, Péter első levelében található, az első rész 13. versétől. Kezdve ez tulajdonképpen a fejezetnek épp a fele, második felét fogjuk elolvasni. Tehát Péter első levele, első rész, 13. versén kezdjük olvasni az igét, amelyet fennállva hallgasson a gyülekezet. Így szól az ige. Ezért tehát elméteket felkészítve, legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem, mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ő ugyan a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg ti értetek, akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, képmutatás nélküli testvér szeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mezővirága. Megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, amelyet hirdettek nektek. Ámen. Kedves testvérek, imaórán már hallottuk a buzdítás gondolataiba szőve, hogy a hét témája minden napi ige arra kérdésre keresi a választ, és gyűjti össze a válaszokat, hogy miért olyan drága a bárány vére, miért olyan drága Jézus áldozata. És ez az ige is egy pici részletében utal erre, fogok erre is kitérni, bár nem akartam csak leszűkíteni erre a két ige versre a mondani valót, és az egészet szeretném tanulmányozni, aminek azt a címet adtam, hogy a szent életről. Az újfordítású Bibliában egyébként a szakasz előtti, úgymond beillesztett cím is ezt mutatja, hogy szentek legyetek. Nagyon fontos kérdés ez az Isten követésében, a szent élet. Lehet, hogy kicsit megfoghatatlan, lehet, hogy egy kicsit nehéz kérdés, lehet, hogy olyan elvontnak tűnik, lehet, hogy leginkább csak azok a gondolatok, emlékek jönnek elő, hogy hallottunk arról, hogy bizonyos régen élt személyeket szentté avattak, szentként emlegetnek, vagy ugye van, ahol az evangéliumok íróit, az apostolokat is szent jelzővel idéznek. Például én úgy kellett volna, hogy mondjam, hogy Szent Péter apostol levelét olvasom. Nem csak ennyi a szentség kérdés, sőt leginkább nem ez. És ma sem tudunk mindent kitárgyalni, mindent részletesen kielemezni. Így bevezetésben annyit hadd mondjak, hogy a szent élet, mint egy lehetőség, az egy Istentől kiinduló ajándék az embernek. Ahogy olvastuk is, hogy ő a szent, aki elhívott titeket. kéri, ajánlja és segítségét nyújtja, hogy mi is szentek legyünk. Már ez is rámutat, hogy nem emberi kitaláció a szentség, hogy alkottunk egy fogalmat, mögötte egy elképzelést, hogy van egy ilyen életforma, és akkor azért dolgozunk, hogy ezt megvalósítsuk. Nem. Van egy elindítója, és egy célja is egyben, ez a mindenható Isten. Ha a szent életre törekvést le akarnánk fordítani nagyon egyszerűen, akkor azt kellene mondani, hogy ha szent életre törekszem, olyan akarok lenni, mint Isten. És akkor ebből következik, ha olyan szeretnék lenni, mint Isten, akkor egyre jobban meg kell őt ismerjem. Ő a tökéletes, a mindenható, a teljességet bíró, igazából az ember számára megismerhetetlen. Egy hatalmas kihívás, hogy minél jobban és minél mélyebben megismerjem, hogy egyre inkább tudjak hozzá hasonlítani. Tehát nem attól vagyok szent, hogy elképzelek egy életformát, és azt megvalósítom, hanem hogy megismerem őt, és igyekszem olyanná lenni. A szenté válás, testvérek, Isten kéri tőlünk. Ha úgy vesszük, parancsolja. Tehát igazából a szentség megvalósulása az életünkben egyfajta engedelmességi kérdés is. Ha nem törekszem a szentségre, akkor engedetlen vagyok. Tehát igazából nem hagyom, nem kérem, nem várom az Istenhez való hasonulás folyamatát, és ezt tetézem azzal, hogy ez egy ellenállásból fakad. Mert Isten ezt mondja, legyetek szentek. Jézus is beszélt erről, Jézus is utalt erre, hogy legyetek szentek, miként a ti atyátok szent. És ugye ez nem egy apostolnak a gondolata, hanem magának Jézus Krisztusnak. Aztán azt is lássuk, még így bevezetésképpen, hogy bár felszólítást kapunk rá, legyetek szentek, de igazából nem mi tesszük magunkat szenté. A megszentelést, a szentéválást, a megszentelődést, azt Isten végzi el. Hadd olvassak ehhez igéket. Jézus a főpapi imádságában ilyen részleteket is megfogalmazott, János 17-ben olvashatjuk ezt. Szenteld meg őket az igazsággal, a te igéd igazság. És már kapunk is egy jó eszközt, hogy miben végzi, mivel végzi Isten a mi megszentelésünket, az ő igéjével. Minél inkább elmélyülünk benne, minél inkább életünk részévé válik ezzel a szentség is. Vagy lejjebb, ugyanabban az imádságban, én oda szentelem magamat értük, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban. Megváltás nélkül, bűnbocsánat nélkül, Krisztus engesztelő áldozata nélkül nem kezdődhet el senkinek az életében a megszentelődés. Itt indul el. Én oda szentelem magam értük, hogy ők is megszenteltekké legyenek. Aki elfogadja Krisztus oda szentelt életét, benne a váltságot, elindul a megszentelődésben. És még egy ige, Pál apostol is érintette ezt, egy Tesszalonika 5.23-ban így fogalmaz egy buzdító, közben járó kérésként, maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és folytatódik még. Na most itt ez a lényeg nekünk. Az Isten szentel meg, és őt kéri. És még egy gondolat, miért is kell nekünk szentté válni? Nem azért, hogy egy mások fölé emelkedő, sok tekintetben eltérő, különböző egyéniség legyek, bár ez is benne van. Tehát a szentség jelenti azt is, hogy elkülönülés, elválasztás, tehát aki Isten részére elkülönül, annak ezek a változások végbe mennek az életében. Tulajdonképpen a megszentelődés folyamata az is, amit olvasunk az igében, hogy szakasszátok el magatokat ettől az elvetemült nemzetségtől. De nem ez a lényeg benne, hogy egy elit társaság elit tagja legyek, hanem az Istennel való kapcsolat. Ő szent. Vele a szentségtelen nem lehet jó kapcsolatba. Ha a szentségre törekvés kérdésén gondolkodunk, testvérek, ezt lássuk célként. azért kell egyre szentebbnek lennem, hogy egyre közelebb kerüljek Istenhez. Ha szentségtelenség búrjánzik bennem, akkor távolság lesz közöttünk. Egyrészt azért is, mert lehet, hogy Isten is megállt parancsol, másrészt azért, mert én fogok menekülni tőle. Tehát a szent közelébe a szentségtelen fél. Menekül. És nézzük, hogy ez az ige mit nyújt ehhez a kérdéshez. Én úgy fogalmaztam most, mintha lépéseket ajánlana. Arra nézve, hogy a szentségben növekedni tudjunk. Egy cselekvési sort, bár nem biztos, hogy csak ilyen lépésben kell ezeket végrehajtani, de ezek úgy érzem, hogy szükségesek. Az első, amit olvastunk, és azokra a kifejezésekre koncentráltam, amelyek tényleg felszólítást fogalmaznak meg. Teljes bizonyossággal reménykedjetek a kegyelemben, amit Jézus megjelenésekor kaptok. Önmagában is furcsa, hát még ha a szent élet részeként gondolkodunk róla. A kegyelemben reménykedni, teljes meggyőződéssel és bizonysággal, ráadásul, abban a kegyelemben, amit majd Jézushoz, mikor megjelenik. Hát nem elvégzett dolog az Isten kegyelme? Nem azt olvassuk, de olvassuk, és ezzel most ellentmondást láthatunk, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Mire utalhat Péter, amikor ezt mondja, hogy a szent életnek része legyen, hogy reménykedjetek abban a kegyelemben, amit Jézus hoz nektek? Egyáltalán ezt a részletét a levelének meg nem tért emberek felé írja? Nem, hát ha megnézzük a levélnek a címzését, nagyon sok településnek, szétszóródásban élő gyülekezetnek írja, mint szenteknek, kiválasztottaknak. Testvérek, kapunk egy nagyon fontos figyelmeztetést, és azon tűnődtem, hogy mostanában ezek így előjönnek a vasárnapi igékben, hogy Isten azt kéri, bízzunk a kegyelemben, ami majd akkor jön, mikor Jézus elérkezik. Mi ez? Mi ez a kegyelem? Miért kell ebben bízni? Én úgy érzem, hogy tényleg megmutathatunk egyfajta különlegességet a gondolkodásunkban és az életünkben, ha minden nap a kegyelemre építünk, a kegyelemre gondolva cselekszünk. Mondok példákat, ha valaki nem számol a mindennapos kegyelemmel, és nem bízik teljes reménységgel, vagy nem reménykedik teljes bizonysággal az eljövendő kegyelemben, akkor azt hiszi, és úgy érzem, sokan vannak így, hogy az eljövendő ítéletkor csak a saját eredményeim, érdemeim és teljesítményeim alapján kell megállnom és számot adnom. Pedig nem. Mert ha ez így lenne, akkor hányan mennének a mennybe, testvérek? Senki. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell törekednünk, hisz ez az ige is erről szól. De azt tudni, hogy igen, igyekeznem kell, küzdenem kell, harcolnom kell, formálódnom kell, de nem kell rettegnem, hogy mi van, ha nem sikerül. Mert van olyan, hogy nem sikerül. Minden igyekezet ellenére a szentségben előbbre és előbbre jutni van. Teljes reménységgel bízzatok abban a kegyelemben, amit Jézus hoz. Persze most megjegyzem, úgy látom én, hogy ez a nehéz megragadni jól, ez a második ciklusban elérkező kegyelem már csak azoknak hoz lehetőséget, akik az elsőt elfogadták. Tehát abban bízni, hogy egész életemben nem kell a megváltó kegyelem, majd jön a kegyelem Jézus érkezésekor, az nem működik. Ez a megváltott életű emberek ítélő székeli állásában fontos. Vagy ha nincs meg ez a reménység bennünk, akkor lehet, hogy egy állandó félelem uralja az életünket. És az előbbi logikát folytatva csak egy másik irányban, ha valaki állandóan fél, hogy hibázhat, könnyen arra döntésre juthat, akkor inkább nem csinálok semmit. Hát ha nem csinálok semmit, akkor nem hibázhatok. Ha nem hibázok, akkor nem leszek ítélhető. Hát ez egy tétlen, semmire kelő életet fog eredményezni. Ezt erre hívott minket Isten? Ez a megszentelődésnek a folyamata? Nem. Aktivitást kér. És ez a kegyelemben való reménykedés ebben erősíthet, hogy minden hiba lehetőség ellenére belevághatunk. És majd a hibák során tanulunk, fejlődünk és növekszünk, vagy azok során is. Testvérek, adjunk hálát azért, hogy megjelent az üdvözítő kegyelem. És ha úgy érezzük, hogy nem bízunk teljes mértékben az eljövendő kegyelemben, ezért imádkozzunk, hogy ez határozza meg a mindennapi életünket. Uram, segíts látni ezt a érkezésedkor megjelenő kegyelmet is. Folytatásban egy újabb felszólítás, ne igazodjatok a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek. Ezt már egy kicsit jobban értjük összefüggésében. Igen, a szentségben növekedve nem szabad a korábbi régi vágyakhoz igazodni. De nem hibázik itt Péter valamit? Hadd tegyem fel ezt a provokatív kérdést. Hát azt mondja, hogy azok a vágyak, amelyek tudatlanságunk idején voltak bennünk. Voltak. Akkor már most nincsenek? Mert már elmúlt a tudatlanság, s ha már nincsenek, akkor miért kapunk arra egy figyelmeztetést, hogy ne szabjuk magunkat ahhoz? Hát igen, ha ilyen matematikai logika szerint gondolkodunk, akkor ezt kellene mondani, hogy Péter egy olyan dologtól félt bennünket, és egy olyanra buzdít, ami teljesen értelmetlen. Nem az. Pont, hogy rejlik benne egy leleplezés is. Az ember élete megváltozik, amikor megtért. Elmúlt a tudatlanság, ismeretet szerez, az ismeret révén ugye új életet is, nem erre épül a kegyelemre, csak ugye ez kell hozzá, hogy megismerjük a Szentet. És ez nem azt jelenti, hogy akkor már a korábban működő kívánságok nem fognak működni. Egyszerűen arra mutat rá, én így látom ebben az igében, testvérek, hogy ha már újjászülettél, megkaptad a hatalmat, az erőt, a képességet arra, hogy a korábbi kívánságaidnak ellenállj. Addig, míg a tudatlanságban voltál, azok az orrodnál fogva vezettek. Most már, hogy újjászülettél, észreveszed, és ellen tudsz állni. Péter írja le második levelében, hogy Isten mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való. És ehhez itt van egy ilyen tanács, hogy ha már megvan ez az ajándék, akkor vigyázz, ne szabd magad a korábbi kívánságokhoz. És a vágyak sokrétűek lehetnek, testvérek, csak hogy egy kicsit konkretizáljam, nem emlékszem már, hogy itt vagy Dévaványán jött egyszer elő, nem olyan régen, a Galáciai Levél 5. fejezetéből ennek a kifejtése. Ugye ott 3 igeversben Pál leírja a test cselekedeteit. Én most nem fogom ezt kimerítően elemezni, csak szeretném csoportosítva felsorolni azért, hogy ezt a tanácsot tudjuk gyakorlati módon alkalmazni. Tehát azt mondja, hogy ne szabjátok magatokat a régi kívánságokhoz. Ott a Galata 5.19-től ilyeneket látunk. Vannak erkölcsi területet érintő vágyak és bűnök, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. És ugye ennek vannak modern változatai, házasságon kívüli kapcsolatok, ugye könnyelmű testi élet, és így tovább. Ez az egyik, tehát amitől óvakodni kell, erkölcsi terület. Másikat így fogalmaztam, féktelen élvezetek hajszolásából fakadó vágyak és bűnök, vagy erre irányuló, amit Pál leírt, azt mondja, részegeskedés és tobzódás. Tehát ami tényleg a józanságot sérti, ugye így kezdődött ez az ige is, legyetek józanok, ami a gondolkodásunkat befolyásolja, modern változatok, sokféle függőség ide sorolható, szerencsejáték függőség, sorozat függőség, tudatmódosítószerek, tehát kábítószer, vagy a tobzódásnak is péntek, szombat este, ha a várost járja valaki, akkor esetleg láthatja, hogy a fiatalok ezután mennek. Péntek este, szombat este. És korábbi tapasztalatból azt látom, hogy szinte az egész hetüket ez a várakozás tölti ki, hétfőtől péntekig, hogy mikor jön már el a péntek este. A szórakozás, a diszkó, meg nem tudom én minek az ideje. Kívánságok. Harmadik terület, spirituális és lelki jellegű vágyak és bűnök is hatalmukba akarnak keríteni. Pál azt mondja, hogy bálványimádás és varázslás. Modern változatai minden ilyen szellemi hátterű tevékenység, láttunk ima órán egy példát rá, halottlátó, léleklátó előadása, de ilyen lehet a jóga, a feng shui, az agykontroll, jóslás, horoszkóp függőség, és így tovább. Van bőven spirituális jellegű vágyak, kívánságok és bűnök, amik leselkednek ránk. És a negyedik, a kapcsolatokra nézve káros vágyak és bűnök, érdekesebből írt a legtöbbet Pál, ellenségeskedés, versengés, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység. Hát ezekhez nem is kell hozzátenni. Azt mondja, hogy ne ezek uralkodjanak bennünk. Ez a szentségre törekvésben egy nagyon fontos igyekezet kell, hogy legyen. Kedves testvérek, ne dugjuk a fejünket a homokba. Azt állítva, hogy nekünk már nincsenek is vágyaink. De vannak. A tudatlanság idején ezek uralkodtak. Leküzdhetetlenül irányítottak bennünket. Most már nem kell, hogy így legyen. Krisztusban erőt és hatalmat nyertünk arra, hogy ezeknek ellenálljunk, és így növekedjünk a szentségben. Következő tanács, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét. Megmondom őszintén, mindig küzdelmet jelent ez az ige. Ugyanúgy, ahogy a Filippi levélben is írja Pál apostol, hogy nem csak az én jelenlétemben, hanem most távol létemben, még inkább félelemmel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket, sőt, félelemmel és rettegéssel. És Péter is erre jutott a szent életre buzdításban, hogy azt mondja, hogy félelemmel töltsétek a jövevénység idejét. Annyira furcsa, hogy a Biblia félelemre szólít fel. Ezt nem lehéz belátni azt, hogy a félelem az rossz. A félelem az káros. A félelemtől menekülünk. A félelem alól fel akarunk oldozni. A félelem az tényleg rengeteg káros hatást hozhat létre az életünkben. Hogy lehet hát akkor, hogy a Biblia határozottan félelemre szólít, és nem is úgy, hogy azt mondja, hogy hitetlen vagy, akkor félj a kárhozattól. Nem. Mind a két ige az újjászületett embereknek mondja azt, hogy félelemmel. A jövevénységet félelemmel, az üdvösséget munkálni. Nehéz kérdés. Azt mondom, amit pillanatnyilag látok ebben a témában, hogy mit érthetünk ez alatt, és miben valósulhat meg. Ugye azt mondja, ha egy kicsit az összefüggést nézzük, ha pedig, mint atyátokat hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél mindenki cselekedete szerint, félelemmel töltsétek jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő dolgokon váltattatok meg, hanem a szeplőtlen báránynak a vérén kihagytam részeket. Tehát ez a félelemre felszólítás két irányú magyarázatba épül. Kicsoda neked Isten? Atyád már? Jézus Krisztusban, az ő fiában? Az ő engesztelő áldozatában? Testvérévé lettél Krisztusnak, örökös társává és Istennek gyermekévé? Akkor félelemmel töltsd el a jövevénységedet, mert azáltal, hogy Isten gyermeke lettél, már nem ide tartozol. Itt hagyott még, ebben a világban, ebben a létben, de már mennyei polgár vagy. És addig, míg itt jövevény vagy, ezt a kapcsolatot, ezt a gyermeki állapotot egy félelemmel teljes időszakként éld meg, mert hatalmas kincs, hogy te az Isten gyermeke lehetsz. És a másik pedig emlékeztet arra, hogy milyen áron történt meg. Nem olyan régen olvastam, hogy nagy vezető gazdasági országok arra törekszenek, hogy növeljék az aranytartalékukat. És tényleg komoly lépéseket tesznek. És nem tudom, milyen nagy milliárdos összegekről beszélnek a nemzeti bankok széfeiben tárolt aranyról. Ha ezt mind összeadnánk, sem lenne elég. És mondjam azt, egyetlen egy ember megváltására. És akkor hol a többi? A mi üdvösségünk tekintetében, testvérek, ezek a nemes fém, rudak, kacatok. Így fogalmaz Péter, veszendő dolgok, ezüst és arany. Egyébként azért féltik, azért van széfben. Ez a félelem másik iránya. Felfoghatatlan árat fizetett Isten azért, hogy kiemeljen, hogy megváltson. És annyira szeretném még érzékletesebbé tenni, de nem tudom. Jobban. Hogy tényleg micsoda árat fizetett. Valaki egyszer azt mondta, nem azért ingyenes a kegyelem, mert olyan olcsó, hogy nem érdemes érte pénzt kérni, hanem mert olyan drága, hogy úgyse tud érte senki fizetni. Na, ebből fakadhat a félelem, hogy ebből kell, hogy legyen egyfajta félelem, hogy ilyen ár kifizetésével váltott meg Isten magának és fogadott gyermekévé. És én ezzel nem éltek vissza. És egy kicsit kiegészítettem, hogy félelemmel kell hordozni azt a meggyőződést, azt a reménységet, azt az örökséget, amit ő ajándékba adott, és félelemmel kell végezni azt a szolgálatot, amivel megbízott. Tehát nem menekülő rettegés az, testvérek, hanem inkább egyfajta hála, egy felelősség és egy szeretet kifejezés. Talán ez a kép egy kicsit segít. Ha valaki bajban van, és jön egy ismerőse, vagy akár ismeretlen személy, és azt mondja, hogy figyelj, én kisegítelek a bajból. Mit érezhet ez a bajból kisegített ember a segítője felé? Hálát. Megkockáztatom akár szeretetet is. Lehet, hogy eleinte csak egy ilyen megfoghatatlan viszonzásra törekvő hozzáállás, de aztán, ha a kapcsolat elmélyül, akár még többet is jelenthet. Vegyük ezt a tanácsot, a megszentelődés egy részleteként komolyan. Ne száműzzük az életünkből a félelmet. Szabadságra hivattunk el. Szabadok vagyunk Krisztusban. És én úgy látom, hogy épp ez a félelem segít a nagy szabadságban jó korlátok között élni. Nem érezzük a Pál nagy vallomása mögött, hogy minden szabad nekem, de nem minden használ. Mint hogy lenne ez, hogy nem merem a haszontalan dolgokat bevállalni, mert félek. Félek, hogy elvesztem, amit kaptam ajándékba. És akkor az utolsó. Tisztítsátok meg lelketeket képmutatás nélküli testvérszeretetre. Ez nem egy mellékes, na mondjunk még valamit gondolat, hanem inkább az egészet összegző Kolossei levélben fogalmaz hasonlót Pál apostol, hadd olvassam Kolossé 3.12-től, öltsetek magatokra, mint Isten választottjai, szentek és szeretettek, érdekes az összefüggés, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, türelmet, elszenvedve egymást és kölcsönösen megbocsátva egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, amint Krisztus is megbocsátott nektek, ti is úgy tegyetek, és mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke. Igen, tehát így kell még a szent életben ezt is keresni, munkálni és törekedni, hogy ez a tökéletesség köteléke. A szentségnek egy hatalmas bizonyítéka. És megint egy komoly kérés, tisztítsátok meg lelketeket. Igen, a szentség egyfajta tisztaságot is jelent, és nem csak erkölcsi kérdésben, hanem a szeretet vonatkozásában is. Leleplez bennünket ez a felszólítás is, testvérek, hívő embereket. Meg kell tisztítanunk a lelkünket, tehát a hívő ember lelke sem makulátlan. Kell a tisztogató. Másik helyen azt mondja Péter, hogy ti, akik ezeket várjátok, mennyire kell szentnek lennetek. Vagy János levelébe olvassuk, hogy Isten gyermekei vagyunk, és még nem tudjuk, mivé leszünk, de majd megtudjuk, ha meglátjuk őt, és akikben megvan ez a reménység, mind megtisztítja magát, amint ő is tiszta. Tehát a tisztulásra való igyekezet az folyamatos munka. A tisztaság célja nem más, testvérek, mint a szeretet. És ezen én elgondolkodtam, Uram, ha én azt érzem, hogy nem tudok szeretni, akkor lehet, hogy a lelkem tisztaságával van baj. Ha itt most azt kéred tőlem, hogy azért tisztítsam meg a lelkemet, hogy képmutatás nélküli szeretetem legyen, rá kellett bólintanom. És tényleg visszaemlékezhetünk életünkre, bár lehet, hogy pillanatnyilag nem tudtuk megmagyarázni, hogy miért van ez az ellenszem, miért van ez a ridegség valakivel szemben, aztán utána megértettük, hát igen, mert vannak ott egyéb elrendeznivalók is. Kellett a lelket tisztogatni, hogy a szeretet működni tudjon. És azt mondja, hogy képmutatás nélküli szeretetre, különös ez a kitétel, és megint ott bújik mögötte az, hogy akkor lehet, sajnos képmutató is a szeretet, de az nem az igazi. Lehet mesterkélt, erőltetett, valami tényleg erőlködésből produkált szeretet megnyilvánulás, ami lehet, hogy leginkább csak ilyen kézzelfogható dolgok közvetítésében valósul meg, ajándékozás, és így tovább, és azt hisszük magunkat becsapva, hogy na, én ezzel kifejeztem a szeretetemet. Nem. Egyébként valahol egyszer azt olvastam, hogy a nagy lelkűség sokszor bűntudatból fakad. Nagyon érdekes. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy a szeretetnek ez is egy formája a nagy lelkűség, lehet, hogy egy bűntudatot akar elnyomni, vagy ellensúlyozni. És ez nem a tiszta lélekből fakadó képmutatás nélküli szeretet. És még egy gondolat ehhez kapcsolódva, annyira különös, hogy erre és az előbb elsorolt dolgokra úgymond felszólítást kell intézni Istennek hozzánk. Hát nem jó szeretni? Gondolkodtam. Hát nem jó szeretve lenni? Nem jó szeretetben lenni, megélni közösséget, kapcsolatokat? Dehogy nem. Mégis mindig rászed bennünket ez az ellenség. És minden mást fontosabbnak mutat. Szeretetnél. Igazság, személyes érdek, személyes cél. És akkor ezáltal elnyomja a szeretetet, ennek a megélését. Van egy fontos kérdés ma előttünk, testvérek. Először is az, hogy elindultunk-e már a szentség útján. Mert az első lépés az, hogy elfogadom a megváltó, megigazító kegyelmet. Pál használja ezt a két fogalmat, megigazulás és megszentelődés. Ha igen, akkor most néhány részlet. Tudok-e teljes bizonyossággal reménykedni az eljövendő kegyelemben? Ami felszabadít, ami lehetőséget ad a szolgálatra, akár bukdácsoló és hibákkal tűzdelt szolgálatra, de csinálni akarom. Ami segít abban, hogy ne igazodjak a régi vágyakhoz, amelyek most is ébrednek. De építek az erőre, amit kaptam kegyelemből, hogy félelemmel töltöm azt az időt, amit itt a földön kell élnem. És hogy mindenek feletti célom, mert ez a tökéletesség köteléke, a szeretet, a szeretetre. Segítsen a lélek is Isten ebben, hogy tegyük ezeket a lépéseket, olykor ismételve, és újra megjárva a szükséges utat. De miért? Még egy kérdés. Mert egy Isten adta lehetőség. Hát fogalmazzam, most így sok választ lehet erre a kérdés adni. Miért? Mostanában ebben érzem a bíztatást Isten részéről, hogyha valami, ami előttem van, arra úgy tudok tekinteni, hogy lehetőség. Bár mondtam, hogy egyfajta parancs is, de ugye a kötelező dolgok azok nem mindig olyan kívánatosak. Isten azt mondja, hogy figyelj, elhívtalak én a tökéletes Szent Isten, és felajánlom neked, hogy legyél olyan, mint én, és én segítek. Ámen.